Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ötven napon belül iható lesz a vezetékes víz a parajdi bányakatasztrófa nyomán vízellátási gondokkal küzdő Maros megyei településeken. Miután az illetékesek elkezdték a sótalanító berendezések beszerelését, közölte a román vízügyi hatóság. A tájékoztatás szerint a Dicsőszentmártoni polgármesteri hivatal már csütörtökön elrendelte a munkálatok elkezdését a Maros megyei kisváros víztisztító állomásánál. A beszerelési munkálatok 50 napig tartanak, ezek befejeztével a térségben ismét iható lesz a vezetékes víz, írja a vízügyi hatóság. A közlemény szerint a napokban a Maros megyei önkormányzat is elrendeli a munkálatok megkezdését Küküllőszéplak és Gyulakuta víztisztító állomásainál, ahol szintén sótalanító berendezéseket szerelnek fel a Kisküküllőn érkező sós víz ihatóvátételéhez. A berendezések ugyanakkor csak rövid távú, ideiglenes megoldást jelentenek a parajdi sóbánya katasztrófája nyomán sóval szennyezett Kisküküllő mentén lévő települések vízellátására. A vízügyi hatóság közlése szerint az illetékesek elkötelezettek, hogy közép- és hosszú távú megoldást találjanak, ezért Bukarestben munkamegbeszélést tartottak az érintett intézmények vezetőivel. Indul a nemzeti konzultációs ívek nyomtatása, az ívek postázása pedig október elején kezdődik, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs úgy fogalmazott, azért szerveznek konzultációt az adókról, mert Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban meg is emelje az adókat. És ami még durvább, ezeket az adóemelési terveket el akarják titkolni a magyar emberek elől, tette hozzá. Megjegyezte, ez a napnál is világosabban kiderült abból a felvételből, ahol Magyar Péter embere, Tar Zoltán elmondta, hogy ezekről a dolgokról most nem szabad beszélnünk, de majd a választások után mindent lehet. Hídvégi Balázs hangsúlyozta, a tét óriási, és ez mindenkit érint. Kiemelte, a kormány továbbra is elkötelezett az alacsony adók mellett. Az államtitkár tájékoztatása szerint a konzultációs ívek postázása október elején indul. Vegyünk részt a konzultációban, és tiltakozzunk az adóemelések ellen, fogalmazott Hídvégi Balázs. A kormány újabb döntést hozott a nyugdíjasok támogatására. Novemberben érkezik a nyugdíj kiegészítés, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert elmondta, a nyugdíjasok átlagosan 47.200 forintot kapnak a novemberi nyugdíjjal együtt, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az infláció követő nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6%-kal megemelt nyugdíjat kapják. Eközben zajlik a 30.000 forintos élelmiszer utalvány postázása is az időseknek, tette hozzá. És abban is biztosak lehetnek, hogy a kormány tartja a szavát, megőrizzük a rezsicsökkentést, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj is, fogalmazott Zsigó Róbert. A Mi Hazánk mozgalom szerint vissza kell állítani a rendőrség jogait, és szélesebb intézkedési hatáskört kell a szervezetnek biztosítani. A párt alelnöke Pakusza Zoltán azt közölte, hogy az, hogy Siófokon a rendőrökre támadtak, azt jelenti, hogy ma már nincs tekintélye az egyenruhának. Mára a liberális szabályok, illetve azok a megengedő bírósági ítéletek, amelyek rendre nem torolják meg a hivatalos személyek elleni bűncselekményeket kellő eréllyel idevezettek, fogalmazott. Hozzátette, minden eszközt kivettek a rendőrök kezéből, és ezt a bűnözők is jól tudják. Szigorú törvényekre és azok alkalmazására van szükség, valamint fel kell számolni törvényes eszközökkel azokat a no-go zónákat, ahonnan sokszor ezek a bűnözők érkeznek, fogalmaz Pakusza Zoltán. Sport. A magyar válogatott három helyet rontva a 41. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet már az Európa-bajnok spanyolok vezetnek. A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért esett vissza, mert a szeptemberi világbajnoki selejtezőkön előbb Írországban 2-2-es döntetlent játszott, majd a Puskás arénában 3-2-re kikapott a Nemzetek Ligája győztes, s a nemzetközi rangsorban az 5. helyre előre lépő portugáloktól. Végül az időjárásról. Derült napos, csapadékmentes idő várható. A déli délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Bartók Beáta a zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Mezőkövesden, Szilvásváradon és Kisgyőrben készített riportjainkat hallhatják. Elsőként a 93 éves Hajdú Ráfis Jánosnéval beszélgetünk egy most megjelent könyve kapcsán, amelyet dedikált is nekem.
És akkor... Tisztelettel, szeretettel, ami nagyon kell a világba. És akkor hány a születésű is maga?
58.
58? Azt mondja, hogy...
Azért 93 év.
93. Igen. Mert ősziek voltunk mind a ketten, János bácsi is, meg én is.
Hát ahhoz a 67 fiatal, 93.
És akkor a 67 esztendős házasok voltunk, amikor meghalt, és akkor... Azt mondja, hogy 2025, és akkor szeptember 13 vagy 4?
5.
5, már 5 van. Így rohan az idő. Nagy szeretettel adom, és aztán ez itt, amikor fiatal házasok voltunk, és beleköltöztünk a lakásunkba, a másikba ottan, igen. És akkor a másik az meg, mikor megnyitottuk a múzeumot 79-ben, itt a járgány, meg itt van már a 68-as építésű kisházikó, amitől tulajdonképpen számoljuk a múzeum alapítását, mert hiszen valamit tenni kellett az asztalra 79-ben, amikor már megnyitottuk.
Gyűjtögetni kellett mindent.
És akkor itt azt írtam rá, hogy életünkben ehhez igazodtunk. Úgy dolgozzál, mintha mindig élnél, és úgy imádkozzál, mintha mindjárt meghalnál. A 90 évemet betöltve, ezekkel a sorokkal ajánlom minden kedves olvasónak a János által gyűjtött, és mindkettőnk által szeretett, irodalmi emlékeinkből összeállított közös válogatást, vagyis verseket, költőbarátaink hozzáírt verseit, férjem leveleit, Hajdú Ráfis Jánosné, Bakos Mária.
Hát akkor most már úgy kezdjük, hogy Isten éltesse Marika nénit. Azt hiszem, hogy sokan felköszöntötték, ugye?
Hát igen, sokan felköszöntöttek, de én nem is tartom a születésnapot, tudja, mert a régiek, hát nem győzték volna azt a sok családot, gyereket, unokát, mindenkit köszönteni kétszer is, elég volt egyszer a névnapján, meg azt mindenki tudta, hogy Mária, vagy Borbála, vagy kicsoda, és akkor, de a születésnapot azt meg csak aki nagyon érdeklődik, vagyis hát szerintem a nyugatiak terjesztették el ezt a nagy jó módba, hogy már kétszer is ünnepelgetik az embert.
Mondjuk az is benne van, hogy sok gyerek született, sok volt, és akkor hát mindenkit kétszer köszönteni, tehát emiatt egyszer. Tehát ugye igazából a névnapokat szokták még most is jobbocskára, családon belül ünnepeljük a születésnapot, mert kevés van, kevés gyerek. Nekem is 3 az kevés ahhoz képest, amennyi kellene a magyarságnak, hogy megmaradjon. Marika nénivel én úgy a Facebookon találkozom, néha-néha olvasom. Hát ugye 93 éves lesz, nem van túl sok olyan ember van, aki Facebookon úgy kinyilvánítja a dolgokat. Mint hogyha minden nap tudna mindent, mindenkiről.
Igen.
Mert odafigyel.
Hát nem mindenkiről,
hát
hanem inkább a politika érdekel, a Magyar Nemzetet olvasom, ugye naponta a Demokratát, ami járt nekünk nagyon-nagyon régen, régóta, aztán mikor meghalt János, akkor felszámoltam, ugye egyedül már nem lehet bírni, és akkor átmentem az internetre, és akkor onnan viszont ezt is látom, meg a rokonság meg is hozza nekem, olvashatom is, meg ott is megnézhetem már előre.
De amikor még János bátyám élt, akkor is már az internetet Marika néni használta jobban, ugye?
Persze, persze. Hát ő neki elég volt a sok masinának az összegyűjtése, meg restaurálása, meg kiállításba helyezése, meg építkezése. Hát azt már nem győzte. Valakinek segíteni kellett neki, és hát ez természetesen elsősorban a feleség. Ha kedve van hozzá, én ugye a női szabóságot tanultam, de egy helyben ülni nem nagyon szerettem, és mindig mozogtam, mindig tettem, vettem, és akkor tornázni nagyon szerettem, biciklizni nagyon szerettem, és akkor hát így végül is, amikor a fiatal segédekkel bementünk Miskoltra a ruhagyárba, akkor engem a szalagról kiemeltek, és a szabászati írdoknak tettek oda. És utána már én egész életemben ott maradtam az adminisztráció mellett. Tehát nem csoda, hogy én itt ülök a számítógép mellett.
Szóval akkor 55 éves koráig ott dolgozott Miskolcon, mert akkor annyi volt a nyugdíjkor határ.
Nem. Azt egy-kettőre felszámolták a ruhagyárat, azért az a sejem réten volt, azért számolták föl, mert ellátta a nagy óriási gyár a jó népet, konfekciós ruhákkal, és az már nem kellett ottani. És akkor elhelyeztek bennünket, akkor segítettek, hogy újra találjuk állást, és én akkor a vendéglátóhoz kerültem. Oh. Egészen más téma, de hát ott is volt telefon is, meg azután írni való is, meg számolni való is. Még akkor a régi kis számológépeket tekergettük.
A Kalkorexet, ugye?
Úgy számoltuk.
Érdekes volt.
Aztán ugye voltam a központjában, neki, az Anna szállóba, a Capri cukrászdába, végül a Béke tér volt az ottan. Cukrász üzembe voltam végül is, ahonnan jött az 56, ugye, és mindenki otthon volt, de az ennivalót készítőknek be kellett járni, és akkor azt mondta a férjem, hogy hát megegyeztünk, hogy számoljak le, és jöjjek haza. És akkor hát így is történt. És aztán vártuk a családot, de az nem sikerült, nem lett. És sajnos benne van a könyvecskémbe is, leírom a Kálváriát, és aztán ugye gondolkoztunk, hogy mi merre legyünk. Én akár a várást is elindítottam volna, és akkor hát, hogyha lett volna család a férjemnek, de aztán kitalálta ő, hogy hát ugyan, mert akkor már faragott, hogy faragója van az országnak, de mezőgazdasági gyűjtője meg nincsen. És akkor így mentünk el mi aztán a gépek felé, először ugye a néprajzi anyagok, dolgok, azután pedig a gépek felé. És hát így alakult, így sikerült.
Olyan hűségesen segített János bátyámnak, hogy szinte az egyik keze volt, vagyis a harmadik keze, úgy mondhatom, mert egyik az, hogy támogatta úgy, hogy engedte, ha pénzbe is került, akkor is, a másik pedig itt volt egy biztos támasz. Sőt, hát amit lehetett, meg is tett neki olyan dolgokat, a papírmunkát Marika néni végezte, gondolom mindig.
Állandóan. Végig, sőt, a megalakult, 99-ben megalakult alapítványnak is én csináltam először, vagy 17 évig, míg még meg nem betegedtem az alapmunkáját, úgyhogy nagyon szerettem adminisztrálni, és akár számolás, akár írás, akár jöttek a gépek, ugye először a táskaírógép volt, az volt a legelső, még most is megvan, aztán ugye különféle írógépek, először a rendes és nagy, aztán az elektromos nagy, és aztán jöttek a kimustrált. Innen-onnan kaptam először a Herman Otto Múzeumtól, aztán még a Széchenyi iskolából is kaptam gépet, és akkor azon dolgoztam, de aztán egyszer csak felrobbant a Winchester, és oda lett az anyag belőle, úgyhogy az nagyon fájdalmas volt. És akkor 17-ben, hát akkoriban már sajnos problémás lett a Zsoltánnal való viszony is, és akkor elhatároztuk, hogy akkor veszünk egy újat, hogy ez ne ismétlődjön meg, és hál' Istennek aztán kibírja azóta, de már nagyon tele van, aztán igyekezünk a kis segítőnk dobálni belőle a fölöslegeset.
Aha, tisztítani akkor a dolgokat. Egyébként a keletkezésről azért tetszene mondani nekem néhány szót, hogy ugye elhatározta annak idején Marika néni, hogy meg fogja írni ezt az emlékkönyvet.
Ja, igen.
De ebben nem kért segítséget, gondolom.
Igen.
Vagy kért?
Segítség, hát a szerkesztő, mindenkor a szerkesztő.
Ja,
meg
igen.
A tördelő lett volna, ugye, de a sajnos azért húzódott el másfél évig, mert a Fügeti Pista közben beteg lett, meghalt. Ő volt a tördelő. Itt van benne is, hogy hogy ja, ugye igen, be van keretezve.
Be van keretezve, sötéttel.
És akkor, akkor volt a Szlovák Sándorné, az egyik szerkesztő volt, ő meg a másik szerkesztő, illetve a Lackó Pető Mihály, ő borító tervező is, meg egy kicsikét lektorra is volt, egy kicsit.
Hát tulajdonképpen úgy mondom, hogy nem kért segítséget, ez természetes, ahhoz, hogy színvonalas legyen, kell hozzá tényleg szerkesztő, igen, kell hozzá de tördelő, és mellette lektor, ezek megvoltak, de, na de maga igen, az, hogy mit fog odaírni, mit, az a Marika néni, igen, jé, ugye?
Igen, természetesen, igen. Annak pedig megvolt az alapja. Mégpedig ugye, az, hogy visszakanyarodjuk egy pillanatra az első esztendőbe, mikor özvegy lettem, akkor az alapítványt tettem a gimnáziumnak, 1 millió forintos alapítványt. Aztán a másik az esztendőben pedig az összes hajdúráfis és bakos mezei sírokat rendbe tetettem, megcsináltattam mindenféle. És a harmadik esztendőben pedig jött a könyvre való hajlam, hogy hát mégis meg kellene csinálni ezt az emlékkönyvet, de hogy is, mint is, hát azt a Szentlélek sugalta egy kicsikét, ezt tudom mondani, mert hát itt nagyon sok anyag van, papíranyag, könyvanyag, mindenféle, és aztán eszembe jutott, hogy hát mind a ketten mi nagyon szerettük a verseket. És akkor János bácsinak, és volt egy, már amikor összekeltünk, és volt egy gyűjteménye a versekből.
Saját?
Nekem is volt egy gyűjteménye.
De saját írások?
Nem, gyűjtött versek.
Értem.
Gyűjtött, nem saját írása, nem. A saját írása csak 90 éves korában írt egy verset. Ja, hát
meg, könyveket írt
meg, meg egy párat még, igen. De saját magáról megírta ezt januárban, és áprilisban meg meghalt. Ő is, hál' Istennek, az egész idő alatt szellemileg friss volt, úgyhogy aránynak már ennyire lehet. Lehet az ember, ugye, időskorában.
Tehát 21-ben volt, ugye?
21 tavaszán ment el, igen, 21 tavaszán. Pont akkor, mikor a pápa is meghalt, most a Ferenc pápa, április 21-én, akkor halt meg János bácsi is, csak 4 évvel korábban. És akkor nem is tudom, hogy hova kanyarodjak már el, mert az is egy fantasztikus volt, hogy mostan kaptam az unokaöcsémtől egy nagyon szép áldát, és ő pontosan meghozta ezt nekem 10 éves találkozásunk után, és akkor még nem tudtunk semmit, és 20-án elment haza, beszélgettünk minden, és 21-én pedig jött a hír az egész világra, hogy meghalt a pápa.
Ez pápai áldás, úgyhogy látom.
21-én.
Hát mondjuk...
20-án kaptam, tudja.
Sokat kell várni általában egy ilyen áldásra, mert ennek útja, módja van, fel kell terjeszteni, valaki felterjesztette az unokaöccse, és akkor
igen,
a pápai áldás az
igen,
pedig...
Igen, mert ők meg így dolgoztak a Vatikánba, tudja.
Ja,
és így könnyebb volt, de ez még 17-ben volt akkor, amikor engem 10 évvel ezelőtt meglátogattak. Aztán megint eltűntek az életemből. Hiába írogatok nekik, mint a mai emberek, hogy egyszerűen eltűnik, és annyi ismerős, barát, minden van, és a világ szétszedi az embereket, vagy rázudítja a fejükre a sok információt, és amiatt nem tudnak aztán válaszolgatni.
Jó minőségű könyvnek tűnik, a borító gyönyörű fotó van rajta, ugye a fiatal
Igen, hát ez a Laszkó Pető Mihálynak a választása, és elkészítette.
És akkor a hátulsó rész is pedig ott a gyűjtés megindítása, ugye?
És visszakanyarodunk akkor ugye a könyvhöz.
Igen.
Akkor azt tudom mondani, hogy nem a közönséges halandóknak a nyelvezetével, vagyis az én nyelvemmel akartam ezt megcsinálni, hanem erre támaszkodva, hogy mi közösen is nagyon szerettük a verseket, és volt egy gyűjtemény egy dosszéba, és én abból kiválogattam vagy százat, és akkor szépen azokkal terveztem meg, hogy akkor, amikor árvák lettek, akkor a három árva sír magába, ezt a verssel mondtam el a világnak.
És egyébként úgy miben nyilvánult meg, hogy szeretik a verseket? Egymásnak mutatták, vagy olvasták fel néha, vagy pedig csak olvastatta vele, hogy na, nézd csak János, ezt is olvasd fel.
Együtt, meg külön is. Ő például tudta, még emlékezett rá, hogy 10 évesen a Juventusba tanulta a bárdos Jezsutya atyától azt a verset, az ifjúsági mozgalomba, Sik Sándornak azt a versét, hogy Juventus induló. És akkor az mindjárt itt van az elején, meg természetesen a himnuszok, ugye, a himnuszok. Először a Boldogasszony anyánk, aztán a himnusz, és akkor itt akkor a szózat, akkor a Juventus induló, és akkor ez egy csodálatos írás, és amikor már ők felnőttek voltak, és találkoztak a régi juventusosok egymással, akkor szinte nem is volt olyan, aki emlékezett már erre. Tehát a sok-sok évtized alatt ugye elfelejtette. Még ha olyan hozzáértő ember volt a katolikus valláson belül és minden, de akkor is elfelejtette. És ő meg, és akkor ide is írtuk, hogy közre hagyja Hajdúrápis János, mert ő meg annyira emlékezett, mert annyira szerette ezt a verset, hogy ez tulajdonképpen aztán most a Mária napkor is előjött, mert az egyik ismerős mondta, hogy hát ez bizony arra való, hogy lelkesítse a 26-os választásra és a fiatalokat. És akkor hallgassa meg, hogy milyen szép vers, szök fel álmos, óriás, Isten szép magyarja. Hadd legyen megújulás annyi béna jajra, lélek jöjjön és gerinc férfiúi kar, félre most, akik tagadnak, szenvedész a viraratnak ébredő magyar.
Ugye sok minden érzés, emlék feltolul önbe ilyenkor, Marika néni. Én el is hiszem, hogy nagyon nehéz beszélni arról is, hogy elveszítette János bátyámat, de arról is, hogy milyen emlékek vannak, milyen szép volt ez az élet. Ugye a 67-es szám ott van, 67 évig éltek együtt, és az igazi termék a jövőnek, vagyis hát emlék ez a múzeum, ami szinte egyedülálló Közép-Európában. Vannak kicsik hasonlóak, de ilyen, nem is tudom.
51-hány éves már.
Ilyen hatalmas területen és ennyi sokféle anyagot összeszedni sok. Feleségem büszke rá, hogy a fajankót, amit a nagyapja készített annak idején, még János bátyám elkérte, és itt meg is van még. Így maradt meg.
És akkor az micsoda is volt?
Fajankó, fűrészelő.
Jaj, persze. A nagynénének a családjából való, igen.
Tehát,
a bólogató
mondjuk,
János.
A bólog, igen, bólogató.
A fajankó.
Fajankó bólogató János.
Itt van, megvan most is, ott van azért az a hátam mögötti
óriási mennyiségű anyag van már szinte.
Igen.
János bátyám is már nem is tudom, hogy tudta-e mindegyiket, mert már sok volt. Mert amikor elkezdte gyűjteni, biztos, hogy mindegyikre emlékezett.
Precíz leírást csinált belőle, mert ugye ő nagyon szeretett adminisztrálni is, úgyhogy nagyon pontosan igyekezett azt megcsinálni, mert hát ugye...
Hát ma úgy is kell egy múzeum.
Erre születni kell.
Igen.
Ugye, erre születni kell. És akkor arra is születni kell, hogy az embereket szinte megbevonázza a nagy szeretetével, meg a mosolygásával, meg az ölelésével, és mindenki segített neki, ugye, mert ő mondta, mindig állandóan mondogatta, hogy ő nem tudta volna egyedül megcsinálni.
Persze, hát Marika néni nélkül, meg a többiek nélkül, akik segítettek, tényleg nagyon nehéz lett volna.
Igen, mindenki segített neki, sok-sok mindenki. Akkor ugye a felsőbb szervek aztán, hát segítették úgy, ahogy de nem értették azt meg, tudja, hogy egy ilyen emberhez, aki létrehoz egy múzeumot, egy ilyen emberhez olyan segítséget, hivatalos segítséget adjanak már, aki hozzáért, nem, azt mindig sajnálták, azt a forintot, hogy megadják annak az embernek, és mindig olyanokat kapott szegénykém, hogy hányszor elmondta neki, hogy így tedded a vízmerzéket, úgy tedded, és így csináljad, úgy csináljad, és az teljesen fordítva csinálta, meg rakosgatta, de addig magyarázta nagy türelemmel neki, míg aztán rá nem biztatta a jóra, és akkor utána meg azt mondta, hogy hát ők az én kinyújtott kezeim, mert akkor meg már azok csinálták, de csak ő magyarázta és csináltatta, és azok megcsinálták.
Jó, sokat beszélünk, beszélgettünk János bátyámmal. Marika néni mindig háttérben volt. Direkt mindig előre tolta János bátyámat, azért, mert szeretetből, mert tudta nagyon jól, hogy egyet értenek.
Na de most akkor muszáj vagyok behozni egy könyvét neki, azok közül, látja, csak így tudok.
Bár mindenki tudna így menni.
Ezt a könyvet, hogy János bácsi micsoda precíz dolgot rajzolt 52-ben, tehát a katonasága idején, és ezeket a lövedékeket...
A tűzszerész volt.
Hogy hívják ezt a...
Láttam én már ezt a könyvet.
Befogta satúba, kiküldte a többieket, és ő lerajzolta, és leírta a működését. Tehát nem 50 éves korában csinálta a precíz munkákat, hanem már 20 évesen is tudja. Ezt akarta megmutatni.
Láttam én a könyvet már, még a kecskékről szóló könyvet is láttam, ami volt. Úgyhogy több dolgot.
Sok
mindennel foglalkozott.
Igen.
És Marika néni meg támogatta folyamatosan, de azért itt van ez a szép könyvecske. Ezt érdemes megmutatni sok mindenkinek. Kell életköteles példányt küldeni a könyvtárakban?
Természetesen köteles példányt is küldtünk, kinek kellett, hivatalosan, és én 500 példányból 300-at el is ajándékoztam a kedves barátainknak, meg a rokonságunknak, és sok mindenkinek, és hát aztán, hát most egy másikat is csinálok, tudja?
Jó. Igen. Hát ez nem igaz. Akkor van cél még a jövőben, úgyhogy sokáig kell élni hozzá.
Van. A jó Isten segítségével, Szentlélek segítségével, igen.
És hol van már? Ott van a gépen, megírva?
Igen, mert társzerkesztésben csináltuk már ezt is, Szlovák névvel, és a mostanit is társzerkesztésben csinálom, de a régi stáb már nem vállalta, hanem meg közben meghalt ugye a Fügete Pista is, és aztán a kis Asztrik lett a szerkesztő, és akkor meg hát már most a jelenkezett egy régi ismerős is a borítóra, úgyhogy és már a 85 fejezetből a 80-nál tartunk.
Húha, akkor ez hamarosan meg lesz. Címét el lehet árulni, vagy majd akkor, amikor megjelenik?
Hogy
mi lesz a címe?
Mi a címe?
Vagy még ki kell találni?
Életem szép kora. Hajdú Ráfis János írta ezt még 18-ban. Tehát egy posztumus kiadás lesz, mert az az ember, mondtam már egyszer, ugye, hogy eltűnnek bizonyos emberek, és aztán nem hallunk róla, az az ember is fél útján a könyvnek eltűnt az életünkből, hát aztán ő szépen befejezte, megajánlotta a képeket hozzá, mindent becsomagoltuk, eltettük egy katonaládájába, és akkor ezután aztán eszembe jutott, hogy elő kell venni, és akkor csinálni belőle valamit.
Hát egy könyvtárat írnak már lassan ketten, de tulajdonképpen itt a múzeum, és ott van az, ami kézbefogható, elvihető. Hát nagyon szépen köszönöm, megígérem, hogy első rögtön, mikor hazamegyek, orrom a feleségemnek, aki nagyon-nagyon szereti a verseket, hagy örüljön neki. Marika néni, köszönöm szépen, jó egészséget, mert hát azért elment az idő egy kicsikét, pihennie is kell magának is.
Én is a jó Isten áldását kérem a munkájára, mert magának is nagyon sok szép interjút hallgattam magától. Pista bácsihoz máig is jár, és adja a jó Isten, hogy a kedves családjába megtalálja az örömet, jó egészséget hozzá, és nagyra nőjenek az unokák.
Elhangzott riportunkban a 93 éves mezőkövesdi Hajdú Ráfis János néval beszélgettünk. Sorunk folytatásában Szilvásváradra megyünk, ahol a díjlovagló országos bajnokság zajlott. Riportunkban Cseri Dáviddal, az Állami Ménesgazdaság igazgatójával beszélgetünk.
Így van, a Dél-Lovas országos bajnokság döntője zajlik itt Szilvásváradon. Most, ha jól tudom, akkor első alkalommal adhat Szilvásvárad helyett ennek a rangos megmérettetésnek, hogy a díjugratásban, fogadhajtásban már több alkalommal is adhattunk helyet. Lehetünk az igazai, de a Dél-Lovas szakákban ez az első, úgyhogy már magának a ténynek is nagyon-nagyon örülünk és büszkék vagyunk rá.
Meglepődtem, kerestem volna az akadályokat, de semmi. Hát mondom, hogy mit fognak itt csinálni? Hát bizony gyönyörű szép dolgokat műveltek itt a bajnokságban résztvevők, ugye? Ez tetszik mindenkinek, vagy legalábbis én nem értek hozzá annyira, de azért, hogyha ránéz az ember, olyan, mint hogyha egy divat bemutatón lenne.
Hát így van, a díjlovaglást, vagy éppen a díjhajtást a lovasportoknak, tényleg a királynőjének szokták mondani, a legelegánsabb lovasport, ahol tényleg a lovaknak az idomítottságát, képzettségét, a lovasoknak a képzettségét mutatják be, ugye előre meghatározott díjlovas feladatokban van ugye zenéskül része is, illetve ugye korosztályonként külön bajnokot is fognak avatni. Ugye nyilván a csúcsa az a felnőtt országos bajnoknak a kihirdetése lesz, de lovak szerint is 4-5-6, illetve 7 éves korosztályokban is hirdetnek majd bajnokot, és hát ugye nem mellesleg a fogadhajtással ellentétben a díjlovaglás az egy olimpiai szakág, már több mint 100 éve szerepel az olimpiáknak a programjaiba között.
Gyönyörű a helyszín, a környezet, mellette a stadion is úgy látszik, hogy alkalmas arra, hogy itt nem csak országos versenyeket, hanem ugye világversenyeket is rendezzenek. Azért meg is gyűlik az embernek a feladata, nem a baja ezzel önöknek is. Embert szerezni rá, megfelelő módon előkészíteni, szakembereket, zsűrit, stb. Azért kemény dolog egy országos bajnokság, pláne még ha nemzetközi lenne, akkor is keményebb lenne.
Így van, de szerencsére van már egy évek óta, és már mondhatom, hogy fél évtizedet, több mint fél évtizedet összeszokott csapat, akik hétvégéről hétvégére rendezik a versenyeket, és gyakorlatilag ugyanolyan gördülékenyen ment a lebonyolítás a négyes fogadhajtó világbajnokságnak is, mint itt láthatjuk a díjlovas országos bajnokság döntőjét, de egy szokásos regionális verseny is. És őt azt még, hogyha mondhatom, akkor sokszor nehezebb megrendezni, mert ott sokkal több az indulók létszáma, sokkal nyitottabb azoknak a körre, akik starthoz állhatnak, mint egy kifejezett döntő.
Ugye itt a krémje szerepel az országdi lovasainak, meg a lovainak is természetesen, mert a kettő együtt jár, ló és lovas. Úgy érdemes megnézni. Jó lenne, hogyha többen lennének. Ezen vagy később majd jönnek többen?
Hát amennyire a legszebbnek mondható, talán a lovasportok közül a legelegánsabbnak, ahogy beszéltük, a díjlovaglás. Sajnos ez nem egyenes arányos a nézettsége, mert azért ez sokkal inkább a szakmai közönségét kíván, sokkal nehezebb megérteni, hogy ki miért, hogyan mennyi pontot kapott a bíróktól, mennyi százalékot, úgyhogy ez azért tényleg megszűri a közönséget, de természetesen ugyanolyan élvezetes lehet azoknak is, akik most látnak először ilyet.
Hát reméljük, hogy a jövőben azért népszerűbb lesz, hát lehet, hogy már én is ki fogok jönni, csak úgy, nem riporterként, hanem csak úgy megnézni, és megismerni a szabályokat, mert végül is, ha tudom, hogy mit, miért tettek, akkor biztosan, hogy jobban érdekelne. De a közönségnek is ez lenne a feladat, hogy megismerni. Ha a tévék közvetítenék, akkor valószínű, hogy jobban meg lehetne ezt tanulni.
Hát így van, azért heti szinten, két heti szinten szokott lenni közvetítés, de tényleg még a lovasok között is azért egy képzettséget, egy adott képzettséget kíván, hogy valaki mélységében elemezni tudja a látottakat, de vannak olyan, pont ezért vannak olyan versenyszámok, mint például a zenéskűrök, amely tényleg olyan, mint a jégtáncban a zenéskűr, gyakorlatilag amelyek tényleg sokkal inkább közönség szórakoztatóak, de ez a téma, ez, hogy hogyan lehetne magát ezt a szakágat népszerűsíteni, ez tényleg világszintén egy feladat és egy kihívás is a szakemberek számára.
Fiatal emberem még, úgyhogy van feladat bőven. Köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget.
Cseri Dávidot, az állami ménesgazdaság igazgatóját hallották. Következő riportunkban Dallos Gyulával beszélgetünk.
Mint miniszteri biztos, az egész lovasportunknak a szakmai felügyelete rám tartozik, és amiben tudok, abban segítek, mert Magyarországnak, a történelmünknek van egy olyan kitétele, hogy a Jóisten a magyar embert meg a lovat jó kedvébe teremtette, és hogy kiteljesüljenek, egymáshoz rendelte őket, nekünk, akik a Kárpát-medencében élünk. A ló az a szabadság és az összetartozásnak a jelképe. Nekünk a mában csak őseink tudását, amit genetikailag hordozunk, kell megmutatni, ezáltal tudjuk a helyes jövőképet kialakítani.
Azt mondják, hogy a magyar lovas nemzet, hát én megmondom őszintén, most már ugye nem lehet mindenkire azt mondani, de azért, hogyha még vannak ilyen emberek, mint ön, akkor még a lovas nemzetnek úgymond tagjai is lehetünk.
Itt hadd szabadjon elválasztanom a két dolgot. Lovas nemzet, mi azok vagyunk, mert őseink szomatikus kapcsolatban éltek az állatokkal. Bennünk génjeinkben van az állatok iránti empátia és hozzáértés. Más jelent a nagy és jó eredményekkel rendelkező nemzeteknek a sora. Tehát ez két különböző. Mi igen, lovas nemzet vagyunk, mert ahogy Nagyváti János fogalmazott 1771-ben, eleink alig tudtak járni. A királyt is lóháton választották, és ülték meg az országnak gyűlését. Tehát mi azok vagyunk, lovas ember, lószerető lovas emberek, hogy az eredményeink nem olyanok, amilyenek lehetnének. Én optimistaként is a saját sportéletemben elérhettem a világ élvonalába. Én sokban látom azt a potenciált, hogy ezt meg fogja tudni csinálni.
A lótartáshoz szakértelem, hely, illetve hát mit mondja, pénz is kell. Mert azért ez nem egy olcsó mulatság, de mondjuk ez attól is függ, hogy mennyire veszük komolyan azt. Ugye régebben a fogathajtó, azok otthon tudták, hogy hogy kell a lovat kezelni, csutakolni, patkoltatni, aki már versenyzett is, vagy legalábbis hajtották. De ma már szinte embert kell fogadni ahhoz, hogy a lovat úgy valamilyen módon tudja kezelni.
Önnek teljesen igaza van, de kezd visszafordulni a világ, szoktam mondani. Magyarországon már a hátul gombolós kisgyerek is tudta, hogy hogy kell vezetni a tehenet, a lovat, hogy kell a malacot, vagy a tyúkokat. Tehát az állatokkal napi kapcsolatban volt. Ez egy kicsit eltávolodott. De a természethez való visszacsatolásban a lónak óriási szerepe van, és ezt a szerepvállalását a ló felvállalta, és most már ennek van egy a kormány által is meghatározott vonala, a vidék fejlesztése, mert a vidék, mondjuk meg őszintén, hogy adja azt az életteret, amiben ezt a sportot lehet művelni, és a vidék az az összekötő erős szövet, ami által ugye egy gazdálkodó embernek három ló eltart egy családot, tehát ennek óriási érték növelő és értéket adó szerepe van. Egyre jobban, például a nagyvárosokból miért költöznek ki? Mert ahol a város, ott a temető. A vidéki embernek az egymáshoz való viszonya, a természethez való viszonya, az állatokhoz való viszonya, a kapcsolatteremtés, az egymás meg, az az igazi, abba éltünk, és ezt kell visszahozni.
Ez az élet, ugye a ló az nagyon-nagyon fontos energiatermelő, fűből képes energiát létrehozni, és nem káros, sőt, mi több, még a melléktermék is hasznos mindenbe, tehát azért jó lenne, hogy a jóval több lóunk lenne, legalább nem 100 000, hanem 1 000 000.
Pontosan, mert volt, és annál több is volt, 2 millió is volt.
De akkor nagyobb volt az ország.
Igen, de a nemzetnek nincs határa, és én nemzetben gondolkodom, hanem ezzel kapcsolatban egyre nagyobb támogatást kapnak a gazdálkodó emberek, hogy a ló tenyésztésében segítségre van a kormány, mind a ló tenyésztésében, tartásában, fölnevelésében, és ugye itt tetszik látni ezt a világszínvonalú milliót. Hát az infrastruktúra az valami fantasztikus. Tehát olyan feltételek vannak, amelyben igazán ki fog bontakozni ez a sport is.
Köszönöm szépen. Arra kértem volna, hogy a szabályokról beszélgessünk, de szerintem semmi szükség nincs rá. Jöjjenek el az emberek, és nézzék meg.
Pontosan. A lényeg az, hogy erről nem beszélni kell. Ezt látni kell, magával ragadó, mert a ló, ne felejtsük el, hogy a legsokoldalú szolgálatával tünteti ki az emberiséget.
Nagyon köszönöm, és jó egészséget kívánok, és nagyon nagy öröm volt önnel beszélgetnem.
Nekem megtisztelő, köszönöm.
Dallos Gyulát, a lovasportok miniszteri biztosát hallották. Végezetül egy martfűi mézes kalácsossal beszélgetünk Kisgyőrben.
Juhászné Hidvégi Edit vásárliát készítek. Ilyenkor ez hagyomány, régen mindenféle ilyen nyári rendezvényeken, vásárokon az otthon maradottaknak vittek ajándékot, ezt hívjuk vásárfiának, tipikusan a ló huszárral azt a kisfiúknak, a lányoknak babát, az otthon maradt mátkának pedig tükrös szívet. Volt tükrös szívet.
Ajánlít, biztosan. Ismerem azért, én korom volt kifolyólag, már azért láttam lovat, és láttam már a szívet is, meg hát végül is sok mindent nem. Mennyivel másabb ez a típusú mézes kalács, mint amit mondjuk itt Borsodban, Hevesben készítenek?
Én a Dél-Alföldön tanultam, ez Békés megyében, ott van egy népművészeti kézmesiskola, alapiskola, és azért én a dél-alföldi mintákat vagy motivumokat képviselem. Annyi a különbség, hogy mi már nem azon a nagyon vastag vonalvezetésű díszítésmódot követjük, mint régen ezek az ájnzolt mézes kalácsok voltak, hanem egész vékony írókával, vékony vonalvezetéssel dolgozunk. Piros alapon fehér színnel, illetve nagyon sokszor terülőmázzal dolgozunk, ez régen nem volt, ez innovációnak újnak számít a terülőmáz használata például.
Hallottam én már, hogy ütős, illetve
ütőfás, nekem
ütőfás,
nincsen.
Ütőfás, hanem ez rendes kiszórás, írókás vagy irattas.
A kiszúró az, amikor a formát a nyers tésztából kiszaggatjuk, az a kiszúró, és mi tojásfehérjét habbá verve, porcukorral, vékony írókát készítünk, és azzal rajzoljuk a mintákat. Az ütőfán pedig ugye a dombormű adja magát a mintát. Ezek írókás, illetve terülőmázas mézeskalácsok, ahol ecsettel visszük föl. Nem írottan, hanem ecsettel visszük föl a nagy felületre, és úgy fedjük be a tésztát.
Rázom a fejemet, mint hogyha értenék hozzá. Jó párszor már azért beszéltem mézes kalácsosokkal, de tulajdonképpen ugye a tészta az mindenkinél ugyanolyan, vagy azért van benne egy kis picike csalás, specialitás?
Hát ez mondhatni azt is, hogy tájegységenként, de mézes kalácsosként is változó lehet. Alapvetően nyilván egy olyan tésztát készítünk. Én legalábbis, ami elég szilárd ahhoz, hogy mondjuk egy térformának is megfeleljen, tehát egy kosa, most elraktam már a kosat, ami térformát is lehessen belőle, betlehemet, kosarat készíteni, de a puszedi tésztának is ezt a tésztát használom. Ez egy közepesen szilárd tészta, de vannak, akik kifejezetten puha puszedli tésztát készítenek, és azt ők külön evésre készítik. Az enyémet is lehet enni, de én ajándéktárgyként készítem. És aztán vannak azok a fajta mézes tészták, amik mondjuk karácsonyfa dísznek, és több évig használják őket. Azok nagyon kemények, általában sütőpor alazító anyag bennük, és attól keményé válik a tészta például.
Ugye a mézes kalács olyan, mint hogyha kiment volna régebben a divatból, amikor már a vásárok eltűntek, de mostanában már azért, mint hogyha valahogy jó, hogyha az ember lát ilyeneket is, mert hát visszaemlékszik pláne olyanok, mint én a gyerekkorára, meg a másik, hát azért csak finom ez.
Igen, mondhatni, hogy reneszánszát éri, függetlenül attól, hogy ajándéktájnak készítjük, vagy kifejezetten élelmiszernek készítjük, hiszen nagyon finom alapanyagokból van, mézből, például az én tésztám is olyan arányban tartalmaz mézet, hogy magát a tésztát tartósítja. Tehát ezért tartós ütemény. A honfoglalás óta mindig tartós ütemény, sőt az ókorban is használták tartós üteményként, mert a méz tartósítja. Mézet, cukrot, tojást tartalmaz olyan arányban, hogy ez kisütve hónapokig eláll.
Eláll az tovább is, csak nem lehet úgy megenni már, mert nagyon száraz. Hát, mert egyébként...
Ez a fajta ez csomagolástól függ. Ha például cellofánban, vagy műanyagdobozban, vagy fénydobozban tároljuk, akkor nem. Akkor eláll hónapokig, és marad ugyanaz az állag.
Jó, de én láttam már több éves is,
igen.
És ugyanolyannak nézett.
De mégsem olyan volt.
Kicsit megkóstolni már kevés foggal sem lehetett volna. Úgyhogy egyébként úgy az emberek mondta, hogy reneszánszát éli, de azért megnézik, megkóstolgatják.
Megkóstolgatják, persze, mi a második kérdés az, hogy meg lehet enni. Természetesen meg. Tehát legtöbbször itt vásárban ajándékként veszik, vásárfiának veszik, igen, mai nap is, de mindig ott a kérdés, hogy de azért meg lehet enni, ugye? Tehát ez a kettő az egyben ajándék tulajdonképpen a mézes kalács manapság.
Tehát a kisebb unokáimnak nyugodtan lehet ajánlani, és bár már az édességet szinte száműzték mai magyar étrendből, a kultúrából, hát csak így lopva lehet, vagy nem igaz?
Én azt tapasztalom, hogy nem, azért nyilván a szülők odafigyelnek a gyerekek étkezésére, de egy-egy ilyen alkalommal, pont délelőtt volt játszóházam is, ahol a gyerekek jöhettek és díszíthettek, naturmézes kalácsot lesütöttem, és akkor hoztam díszítő mázat, és a gyerekek természetesen megdíszítették, és utána a következő kérdés az volt a szülőktől, hogy megehetik-e, és hát persze megehették.
Kézműves ház, Martfű, egyébként akkor nem ön az egyetlen egy ott ember, hanem van más típusú kézműves is.
Kézműves házat tulajdonképpen az én kezdeményezésemre hoztuk létre 2012-ben. Én mézes kalácsos vagyok, és már nem volt helyem, és megkerestem a városvezetést, hogy tudnának-e biztosítani egy helyet, ahol ki műhelyt, és játszóházi foglalkozásokat tartanék cserébe. Berendeztem egy kis galériát, sikerült családi bútorokból egy századfordulós tiszta zugi tiszta szobát összeállítani. Van egy nagy foglalkoztató termünk, ahol gyerekcsoportokkal foglalkozom, ugye a banneren is látszik, és van ott van a műhelyem, de azért eltelt majd 20 év már, nem telt el hiába, sikerült fiatal matfői érdeklődőket oda csábítani, ahogy tetszik, és mézes kalácsolást nem tanultak ők, hanem nemezelést tanultak, bútorfestést tanultak, és most már kialakult egy csoport, akik ugye a mézes kalácsház, vagy kézműves ház baráti köre, ha úgy tetszik, kézművesek, szintén járják az országot ők is. Most legutóbb együtt voltunk fönt a mesterségek ünnepén, természetesen mi benne vagyunk a nagyobb hálózatokban, benne vagyunk a Szolnok megyei Népművészeti Egyesületben, én a Gömöri Kézműves Társulásban is részt veszünk nagyobb pályázatokon. Kékedi Laciékhoz úgy kerültünk ide, hogy a Csóris pályázatot sikerült a várossal megnyernünk, és hoztam ide szakmai csoportot Lacihoz, és azóta Laci hív engem ide mindig a fesztiváljaira.
Ugye most hallottam nem régen, hogy a maratonfutáshoz is az első lépést kell megtenni. Ön megtette. Igen. És akkor
Remélem, hogy a fiatalok
szépen egy olyan ház, ami be, sajnálom, hogy akkor nem mentem el ezelőtt három évvel. Ha véletlenül arra járok, akkor elmegyek.
Feltétlen várom szeretettel.
Juhászné Hídvégi Editet hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszáról